kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mennyi halálkereskedő van, akiket a mindenáron való hatalomhoz és pénzhez jutás logikája vezérel? Ez az erőszakot szülő, szenvedéshez és halálhoz vezető csapás bátor fellépést követel az egész társadalomtól, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A Péter fillérek gyűjtését a Magyar Katolikus Egyház június 29-e, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap, vagyis idén június 30-án tartja az ország katolikus templomaiban, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Hozzátették, Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az egyetemes egyház karitatív jelenlétét világszerte. Az ukrajnai háborús helyzet, illetve a többi fegyveres konfliktus és az egyéb nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsük a Szentatya tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját. Tavaly a Magyar Katolikus Egyház 78 millió forintnyi adományt küldött a pápa céljaira, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtónyilatkozatában. Hivatalosan is megkezdődött szerdán a katolikus karitász táboroztatási időszaka. Napközis és bentlakásos táboraik idén is csak nem 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek teszik elérhetővé, hogy a nyári kikapcsolódás mellett fejlesztő és sportfoglalkozásokon vegyenek részt, közölték a szervezők a távirati irodával. A 2024-es táboroztatás Spányi Antal, a szervezet püspök elnöke ünnepélyes áldásával vette kezdetét, Écsi Gábor országos igazgató, Herceg Anita, Áder János korábbi köztársasági elnök felesége, a szervezet jószolgálati nagykövete, Téglási Pál a karitatív tanács elnöke és Klaus Hőn a szervezet németországi jószolgálati nagykövete jelenlétében Balaton-Akaliban. A 16 egyházmegyei szervezet és az országos központ összehangoltan szervezte meg önkénteseivel és munkatársaival a táborokat az ország minden szegletében. Plébániákon, közösségi helyeken és különböző balatoni helyszíneken. Gyakran ez a hátrányos helyzetű családokból érkezőknek az egyetlen lehetőség az üdülésre, egyúttal nagy könnyebbség a szülőknek, írták. A vára nyár táborokban nehéz helyzetű családok gyermekei, valamint fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok vehetnek részt. Franciaország is támogatja a magyar EU elnökség programját, amelynek középpontjában az európai gazdaság megerősítése áll. Közölte a magyar miniszterelnök Párizsban, miután Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. Orbán Viktor a találkozó után a közmédiának adott interjújában emlékeztetett. Európai tárgyalás sorozatának harmadik állomásaként Berlin és Róma után érkezett Párizsba. Magyarország adja az unió soros elnökségét. Ezért két témát érintettek, a francia-magyar kétoldalú kapcsolatokat, illetve az EU következő fél évét, mondta. Berlin-Róma után itt is megkötöttük a megegyezést, megkaptuk a jóváhagyást, hogy a következő fél év Európában a magyar elnökség alatt az európai gazdaság versenyképességének javításáról szóljon, jelentette be. Beszámolója szerint szót ejtettek a Nyugat-Balkán bővítéséről is. A Nyugat-Balkánon 15 éve várnak országok arra, hogy belépjenek az unióba. Ez helytelen, rossz, talán megalázó is, értékelt. Az Európai Unió megnyitja a csatlakozási tárgyalások utolsó szakaszát Montenegróval, ami azt jelenti, hogy az ország uniós tagsága a küszöbön áll. Jelentette ki Várhelyi Olivér, bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos Brüsszelben. Várhelyi Olivér a Montenegróval tartott, a csatlakozási tárgyalásokat jelentő kormányközi konferenciát követő sajtótájékoztatón leszögezte. A bővítés geostratégiai befektetést jelent az egész kontinens hosszú távú békéjébe, biztonságába és stabilitásába. A Magyar Uniós biztos elmondta, Montenegró felgyorsította és elmélyítette az uniós közeledéshez szükséges reformok jelentős részét. Montenegró kemény munkája, erőfeszítései és elkötelezettsége meghozza gyümölcsét. A szerdai tárgyalás fejezetek lezárásához járult hozzá. A folyamat ezzel következő szakaszába léphet. Ma az ország újabb lépést tett az uniós tagság felé vezető úton, emelte ki. Végül az időjárásról. A fátyol felhők mellett továbbra is erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Kezdetben a Nyugat-Dunántúlon még réteg felhős körzetek is előfordulhatnak. Többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kíséretében. A zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribut Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel, 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a tartalékos szolgálati formáról fogunk beszélgetni Rácz Péter tartalékos századossal, a Miskolci Toborzó Iroda munkatársával. Kiderül, hogy milyen feladatai vannak a tartalékosoknak, egy évben hány napot kell szolgálattal tölteniük. Beszélünk a motivációkról, kiképzésről, ösztöndi programról és illetményekről is. Adásunk végén véradási lehetőségekről számolunk be Önöknek, tartsanak velünk, érdemes! Rácz Péter tartalékos századost, a Miskolci Toborzó Iroda munkatársát köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz Péter!
Szia, üdvözöllek!
Egy nagyszabású toborzásba kezdett a Magyar Honvédség. Mi is a célja és miről is szól ez?
Az az igazság, hogy a toborzás azért az mindig valamilyen formában jelen van az életünkben is a Magyar Honvédségnél, de a tartalékos erőknek a feltöltése az most elsődleges prioritást élvez, sok minden más mellett, mert hogy ez egy olyan szolgálati forma, amiről szerintem érdemes egy kicsit beszélgetni, ami a legtöbb állampolgárt érintheti. Mi is ennek a lényege? Tartalékos szolgálati forma, tartalékos katonának, ha úgy tetszik, párhuzamos az élete. Van egy civil élete, lehet tanár, szerkesztő, riportár, diák, és van egy életed, amikor a Magyar Honvédség megszólít, és a haza védelmében különböző intuíciók alapján te bejössz, és elvégzel azt a feladatot, amit meghatároznak neked. Most ilyen nagyon hivatalosnak hangzik, de a valóság az, hogy ezeket a szerepeket te valamilyen formában cserélgeted. Miért fontos a tartalékos szolgálat a hazának, a nemzetnek, az állampolgárnak? Maga az állampolgár oldaláról nézve nem baj, ha van az ember életében olyan, amikor egy nagyon picit hősnek érezheti magát. A társadalmi megbecsülésein úgy gondolom, hogy a Magyar Honvédségnek nagyon régen látott magasságunkban, majd mi ezt tapasztaljuk a minden napokban. Ugyanúgy az egyenruhának a becsülete is, és sok minden más mellett. Ez is vonzó lehet az ember számára, mert miért ne? Lehet az, hogy te érdeklődsz technikai eszközök iránt, mivel egy high-tech hadsereg képe alakult ki, és mondhatjuk, hogy a világ egyik legkorszerűbb technikai fejlesztései az zajlanak a Magyar Honvédségnél. Valakinek ez lehet szerintem vonzó az életébe. Valakinek az, hogy közösséget keres. Egy olyan társaságot, ahol megélheti azt, ami a civil életében nincs meg. De egy a lényeg, hogy a hazaszolgálata az egy olyan feladat, ami rendkívül magasra predesztinálja az embert, és jó ezt visszakapni a mindennapokba, az, hogy képesek vagyunk a nyugalmat, képesek vagyunk azt a képet sugározni magunkról, és ez a valóság is, hogyha szükséges, akkor az a tartalékos katona is a hazát teljes mértékben, a családját meg tudja védeni. Ez egy nagyon fontos motivációs erő. És ezért is döntöttek úgy a Honvédelmi Minisztériumban, a vezérkarnál is, hogy az állománynak a kibővítését intenzívebben meg kell kezdenünk, pont azért, mert hogy ez egy nagyon szükséges része a Magyar Honvédség életének.
Hány fős az állomány?
Hát több mint 10 000 tartalékos katona van, és ezt minél nagyobb számban szeretnék bővíteni. Ezt indokolják a körülöttünk lévő események, illetve én úgy gondolom, hogy van a társadalomnak is egyfajta elvárása, és ezek alapján történik. Ez természetesen törvényben ez meg van határozva. Ez egy folyamat, mert hogy is néz ki, hogy az ember megvan a szándéka, szeretné is ezt végrehajtani. Hát a legfontosabb alapfeltételek, ugye, hogy 18. életévet betöltötte, magyar állampolgár, magyarországi lakcímkártyával rendelkezik, és a 8 általános iskola az az alaptétel. Természetesen az irodákba megteheti ezt most már korszerű formában, de a legegyszerűbb módja, hogy itt nálunk a Vármegyében, ugye, két toborzó iroda van, Miskolcon a 65-ös útján, illetve Sátraújhelyen. Annak az 5 járásnak, ami Újhely környékén van, sokkal egyszerűbb az ügyintézés, ott bejön, és a kollégák nagy tisztelettel várják, át tudják beszélni, kitöltik a jelentkezési lapot. Ha ez megtörtént, akkor van egy egyszerűsített orvosi vizsgálatunk, egy házi orvosi vizsgálatot, látja a kolléga ugye a kortüneteket, mi egymást, és van egy, mint a 2-es típusú fegyvervizsgához kötött, mintha vadász lenne körülbelül az ember, egy ilyen pszichológiai vizsgálat. Ezek az alapszűréseink, ami egy tartalékos katonának szükségesek ahhoz, hogy szolgálatot tudjon vállalni. Ha nem volt katonai előélete, és nem mentesíthető, akkor egy egységes alapkiképzésen fog átmenni. És itt jön már be az a dolog, hogy a Magyar Honvédség adott esetben élményt is kínál, mert nagyon sok honfitársunk van, állampolgár van, aki szereti, kedveli, szeretne belenézni ebbe az életformában, ezért, hogy tetszik, két oldalról közelíti meg a Magyar Honvédség. Van lehetőség arra, hogy ezt az egységes alapkiképzést valamelyik helyőrségünkben, döntően ott, ahol műveleti csapatok vannak, minden hónapban szokott indulni, 5 hetes alapkiképzést fog végrehajtani, laktanyai körülmények között, teljes ellátással laktanyába, hétvégén haza tudnak jönni. A legalapvetőbb katonai kompetenciákkal, fegyverismerettel ismerkedik meg, ami kell ahhoz, hogy katonaként tudjon az ember gondolkozni a hazavédelméről. Viszont nagyon sok olyan tartalékos katonánk is van, akinek a munkahelyi elfoglaltsága, vagy adott esetben a családi élethelyzete olyan, hogy ezt nem tudja vállalni, ezért számukra moduláris képzést is biztosít a Magyar Honvédség. Ezt itt a Vármegyében a terület 10-es Majtényi Károly területvédelmi zászlóainak a kiképző részlege az Miskolci Egyetemen van, ezért is lehet katonákkal találkozni kint az egyetemen, és akkor döntően heti bontásokban a szükséges modult az ott le tudják majd tudni, 2 hónap, 3 hónap, fél év alatt, ahogy ezt szervezik, illetve hogy az ideje engedi a leendő, vagy akkor már tartalékos katonának. Ez létszükséglet ahhoz, hogy utána a szolgálat vállalási formát, azokat a feladatokat, amiket meghatároznak, azt teljes körülön el tud látni. Miért fontos ezt igazából ugye elmondani, mert hogy a Magyar Honvédség a szolgálatot, ha úgy tetszik, ezt kompenzálja. Nem csak az erkölcsi nívója fontos ebből a szempontból, hanem ennek van egy nagyon erős anyagi dotációja is.
Most zenélünk egy kicsit, utána még több érdekesség kiderül a tartalékos szolgálatról.
Thank you.
stúdió vendégem Rácz Péter tartalékos százados, a Miskolci Toborzó Iroda vezetője. Milyen szerződést köttök a tartalékosnak jelentkezővel, tehát akár időben, meddig szól, egy éves szerződést kapnak a tartalékos szolgálatra jelentkezők, vagy hosszabb?
Nem én vagyok a vezetője, a Csoma Gábor százados új a megbízott irodavezető, én csak beosztott tiszt vagyok, aki a toborzásban aktív, sok más feladat mellett a toborzásban is aktívan részt veszek. Szerződést a Magyar Honvédség 5 éves intervallumra köt. Ez egy lényeges kérdés tartalékos szolgálatra. Onnantól, amikor a szerződés alá van írva, elindul a katonai élete a tartalékos katonának. Van egy beöltöző, egy folyamaton fog majd átmenni. Ez nem hirtelen fog majd természetesen rázódulni. Elkezdi ezeket a modulos szolgálatokat, és akkor a rendszerben, amikor ő bejött, akkor az érdemes beszélni, hogy mik azok az anyagi kompenzációk, amiket kapunk. Van egy szerződés kötési díjunk, ami megemelkedett, július 4-ével változott. Ez úgy néz ki, hogy 150 ezer forint bruttó. Azért, mert hogy aláírtad a szerződést, és te a Magyar Honvédségnek, ennek a, úgy tetszik, nagy családnak a részévé váltál, és természetesen vállalod az ezzel járó kötelezettségeket. Van egy éves rendelkezésre állási díj, ami bruttó 600 ezer forint. Ezt havi bontásokba 50 ezer forintjával fogod megkapni, természetesen a szerződésben meghatározott formában, mert ezért azokat a napokat, amik szükségesek ahhoz, hogy te az egységes alapkiképzésen, majd későbbiekben az évi 7 napot le kell szolgálnod, hogy te ezt havi bontásokba majd megkapd. Ezt a szerződésben meghatározott, kicsit bonyolultnak tűnik, de amikor az ember a rendszerben van, akkor a pillanatok alatt átlátja, ez egy év után fogod majd te ezt megkapni. Jó? Azokra a napokra, amikor behívásra kerülsz, rendfokozatodnak megfelelő illetményt kapsz napra lemondva. Ez úgy néz ki, hogy legénységi állományban ez a közkatona őrvezető tizedes szakaszvezető rendfokozat mellett bruttó 24 ezer forint. Ha ugyanezt altiszti állományban őrmestertől főtör zászlósig bezárólag, ez 30 ezer forint, tiszti állományban, hadnagytól századosig, az pedig 36 ezer forint bruttó napi díjat fogsz kapni. És ezek pontos összegek, nem kellene kihangsúlyozni, de a Magyar Honvédségnél a másodika, az illetményfizetésnek a napja, az mindig persze pontosan történik. Magyarul ez egy kalkulálható, hogy tetszik, jövedelem, pont azért, de ennek pontosnak is kell lenni, mert erre nagyon, de nagyon ügyelnek. Amellett, hogyha amikor behíváson vagy, akkor bármilyen feladattal kapcsolatosan, arra a napra neked jár napi egyszeri étkezés, vagy ha olyan feladaton vagy, akkor napi háromszori étkezés. Magyarul ez a rendszer, ez egy összerakott része az életünknek, ami szerintem persze nagyon fontos motiváció, de a tartalékos szolgálatnál nekem az a tapasztalatom, hogy azok a mozgató erők, amik, hogy én önmegvalósítom magamat, szeretem és büszke vagyok rá, nem véletlenül lett ennek a programnak, ugye a szeretem, megvédem az elnevezése, ennek kell elsődlegesen motiválni szerintem ahhoz, hogy ebből tartós évekre vagy évtizedekre meghatározhatja az embernek az életét.
Mennyi időt veszel? Említetted az elején, hogy ilyen kettős életet él a tartalékos katona, mert van a civil pályája és foglalkozása, és van a katonai hivatás. Mondjuk egy hónapban hogyan lehet ezt így körülírni, hogy mennyi időt szán rá a tartalékos a katonai pályára?
Lényeges kérdés, és ebben a Magyar Honvédség szerintem kellően formálja az embernek az életét. Hát ő mindig a feladat határozza meg. De ez lényeges kérdés, hogy a civil életnek az elsődlegessége azért az megvan, mert döntően abból a munkahelyből, abból a tevékenységből élsz, ami neked a minden napi megélhetésedet biztosítja. Persze, van arra lehetőség, hogy huzamosabb időre behívót kapsz, hetekre, hónapokra, adott esetben bizonyos körülmények között évekre is, mert olyan a szaktudásod, ami a Magyar Honvédség számára nélkülözhetetlen, hiány van abban a beosztási helyben, de döntően ez egy olyan dolog, amikor megkeresik a tartalékos katonát, van egy ilyen feladat, és akkor ők erre jelentkeznek. Mondhatja azt, hogy most ő nem, mert ilyen az élete, lehet bármi az életében, ami ezt meghatározza, de amikor a haza és a Magyar Honvédség hív tartósan, azért nem lehet ebből a rendszerből, mert erről is kell beszélni, akkor viszont elveszíted a rendelkezésre állási díjodat, illetve azokat a juttatásokat, amik vannak, és majd akkor tudod adott esetben ezt visszakapni, amikor a vállalat kötelezettségeidet teljesíted. Magyarul, amit említettem, az új szabályozás szerint a későbbiekben, ha megvannak az alapkiképzések és a modulok, akkor 7 napot kell majd teljesítened egy évben, 7 teljes napot, azért, hogy a rendelkezésre állási díjat meg ezeket meg tud kapni havi bontásba. Anyagi motiváció láthatóan megvan. Én mindig, most is azt mondom, most már ismétlem magamat, hogy a szeretem, meglédem életérzés, az szerintem éppen annyira fontos, hogy jelen legyen egy tartalékos katona életében, mert akkor féloldalas lesz a szolgálatvállalás.
Lehet visszakozni, tehát ha valaki mondjuk egy év után úgy dönt, hogy nem szeretné az 5 évet kiszolgálni, az működik?
Természetesen, mert hát élethelyzet határozza ezt a dolgot meg. Ezért is van ugye, hogy egy aktív és szerződéses viszony, az teljesen más kötelezettségeket és feladatszabás határoz meg, mint egy tartalékos katona esetében. Lehet egy külföldi munkavállalás, egy élethelyzetváltozás, sok minden más lehet. Természetesen ezek, hogy bejött a rendszerbe, úgy ki is mehet. De az, hogy színesebbé teszi az embernek az életét, elköteleződik valami iránt. A katonák élete, és ha belelát az ember, ez nagyon jó hiánypótló lehet. Amit sokszor mondtam, hogy az az értékrendszer, ami a mai világban nem feltétlenül van jelen. Vannak erkölcsi normák, ugye a bajtársiasság, egymásra való odafigyelés, ezek olyan dolgok, amik a mai munkaerőpiacon nem feltétlenül jelenlévők. Itt alapelvárás és alapkompetencia az ember életében, mert hogy közösségben dolgozol. Itt emberekkel kell együtt lenni. És a tartalékos katona éppen olyan fontos eleme ugye ennek a rendszernek, mint egy szerződéses vagy egy aktív katona. Más a feladata. Más időszakban van bent, behívva, de kellő motiváció mellett nagyon szépen fel lehet építeni saját magadat.
Most zenélünk, utána beszélünk a feladatokról.
Vagyok a formája. Ne félj, babám, nem megyek világban, nemzetemnek vagyok a formája. Nem kerestek engemet kövélvel, zászló a lábat váltam én fel. Szülő hazám, teszém Magyarország, hogy ne lennék holmi igaz hozzád. Szülő hazám, teszém Magyarország, hogy ne lennék holmi
emberből káplár, hadnagy, kapitány is lészen. Ó, mesterség, generálság várja ottan készen. Ha jön Ordré, frissen nyergel, elmegy a csatába, fölbiztatja bajtársait, menjenek utána. Mint tűz meggyúlt pipájában, úgy ég a szerelme. Ellenségen és szíveken vagyon győzedelme. Menjünk azért seregesen, tartsuk meg hazánkat, vérrel, bérrel oltalmazzuk szent-szent koronánkat. Szép élet, víg élet, soha jobb nem lehet, hopp, hát jöjjön katonának, ilyet ki szeret.
Szép élet, víg élet, soha jobb nem lehet, hopp, hát jöjjön katonának, ilyet ki szeret. Szép élet, víg élet, soha jobb nem lehet, hopp, hát jöjjön katonának, ilyet ki szeret.
Rácz Péter tartalékos századossal beszélgetek. A tartalékos szolgálati formában milyen feladatokra számíthat az, aki jelentkezik?
Mint hogy említettük, a lényeges kérdés, hogy az alapkiképzésed meglegyen. Onnantól kezdve, mivel úgy néz ki a tartalékos rendszer, ugye, hogy van a tartalékos védelmi erők parancsnoksága, alatta vannak az ezredek, és az ezredek alatt vannak zászlóaljak. Ez nagyon jól leképezi Magyarországnak a közigazgatási rendszerét. Itt konkrétan a Vármegyében, ugye, mi a 10-es Majtényi Károly területvédelmi zászlóaljhoz tartozik a tartalékos erők, és maga a Vármegyében a századoknak a képe a járásokat követi, a járások képe rajzolódik meg. Ide fog bekerülni a leendő tartalékos katona. Általában a lakóhely közelségét, a mindennapi életnek a közelségét veszik figyelembe. Benne van nevében, hogy területvédelem. Ez egy létfontosságú kérdés lett, nem csak itt, hanem hogy tetszik, a NATO rendszerében is. És itt minden olyan feladat lehet adott esetben katasztrófavédelem mellett, lehet rendkívüli helyzet, ezekre mind-mind kiképzést kapnak, illetve elkészítést kapnak a katonák. Ha te túl vagy a moduláris képzéseiden, vagy az egységes alapkiképzésen, akkor jelentkezhetsz adott esetben határvédelemre, jelentkezhetsz, a nyári időszak tele van munsztár és más egyéb olyan gyakorlatokkal, ahol a tartalékos katona meg tudja méretni magát. Az új direktívák szerint részben a szabadidős tevékenységnek a jobb osztása véget hétvégi lövészetekkel lehet kalkulálni, ami azért jelentős élményt ad magának a tartalékos katonának, és a képzettségét is azért tudja emelni. Részt tud venni olyan feladatokban, ahol azért már magasabb szintű felkészültség is igényel, mint például missziós feladatok. A koszovói misszióban aktív résztvevők, és mondhatjuk azt, hogy maradéktalanul helytállnak. Ez szükséges, mert hogy pihentetni kell ugye az aktív és szerződéses állományt is, és részben fontos, mert az ott begyűjtött tapasztalatokat az ember, tetszik, nem tetszik, átviszi a civil életbe is. És amikor én már olyan régóta beszéltem, hogy az, ami eltűnt a mindennapi életből, az ilyen típusú fegyveres szolgálat, a hazavédelme nagyon szépen vissza tudja pótolni az embernek az életét. Úgyhogy egy tartalékos katonának komplex az élete. Egy a lényeg, hogy kellő erkölcsi tartás mellett jelenjen meg az életébe a szeretem, megvédem motto, mert az fontos, hogy a szívébe ott legyen. A Magyar Honvédség pedig az anyagi dotációt, az pedig maradéktalanul fogja biztosítani ahhoz, hogy amikor benn van, ne feltétlenül a családi életnek, vagy a családi kasszának a rovására menjen az ő szolgálatvállalása.
Viszmajor helyzetekben is behívják a tartalékosokat, ugye?
Igen, előfordul. Ezért is volt az, hogy 2010 után sajnos árvíznél és más egyéb természeti katasztrófáknál jelentős tapasztalatokat tudott gyűjteni ugye a kormányzat, és ez így nagyon aktív. Azért gondoljuk végig, hogy az a katona, aki mondjuk a lakó helyénél végez árvíznél szolgálatot, vagy az, aki határvédelemnél van, annak azért mennyivel másabb lehet meg a helyismeret, azért ezek nagyon benne van, hogy területvédelem, ez egy létfontosságú. De mindig mindenre fel van készítve. Én mondhatom azt, hogy a területvédelemben az aktív állománynak a szakértelme, a tudása maradéktalanul lefedi azt, hogy ezt a sok száz fős vármegyei szervezetet kiváló szakmai kompetenciákkal tudják vezetni, mert hogy ennek ez is a lényege, hogy amikor katona vagy, akkor az előjáróid vezetnek téged, és azt maradéktalanul végre kell hajtani. Így működik a rendszer. Ez meg nem baj, ha megvan. Fiataloknak nagyon tudom ajánlani. Egy ösztöndíj rendszer került kidolgozásra, ami döntően az egyetemistákat, illetve a felsőfokú szakképző intézményekbe tanulókat szólítja meg. Miért fontos ez? Részben azért is, mert ők rendelkeznek azért egy olyan szabadidő többlettel, amit el lehet tölteni ugye online platformokon, meg virtuális valóságban, de mi az életet kínáljuk. És például egyetemisták esetében, és az összegek azért azok lényegesek már azért, ezek nagyon szép ösztöndíjak lehetnek az ember életében. Hogyha valaki egyetemre jelentkezik, és vállalja azt, hogy ugye a BSBST képzésben mondjuk 8 fél év után ő aktív vagy szerződéses katonai szolgálatot fog vállalni, és az alatt a 4 év alatt, vagy 3,5 év alatt tartalékos katonaként is bent van, akkor 350 000 forint havi ösztöndíjra jogosult. Ha ő úgy gondolja, hogy a tanulmányok befejezése után fogja vállalni ugye a szerződéses és aktív szolgálatot, de nem vállal tartalékos szolgálatot, akkor 270 000 forint. Ha csak, és idézőjelesen a csak, jó, mert ez nem erről szól, ha tanulmányok ideje alatt önkéntes tartalékos szolgálatot vállal, és mondjuk itt a látható módon a vármegyében, még nem is kell nagyon messzire menni a tanulmányi helyétől, akkor 160 000 forint. Ezek az összegek például szakképzésben valaki érettségizett és technikus, és úgy dönt, hogy ő mondjuk 20 évesen ugye befejezi a tanulmányait technikusként, és a Magyar Honvédségnek a szakmai tudását kívánja kamatoztatni, és még tartalékos szolgálatot is vállal, az 270 000 forint. És még sorolhatnám ezt az ösztönző rendszert, pont azért, mert hogy mondjuk a diákhitel, ami nagyon sok, volt egyetemi oktatóként is, azért én azt láttam közel egy évtizeden keresztül, hogy azért ez milyen terhet jelent, amikor végez, ez maradéktalanul kiváltható azokkal a keretfeltételekkel, amikről beszéltünk, hogy egységes alapkiképzést meg kell valósítani valamilyen formában, és a 7 nap szolgálatot azt le kell tudnia az embernek. Én szerintem egy egyetemistának, vagy aki tanul, ez egy olyan ajánlat az életébe, sok minden más mellett, amit érdemes megfontolás tárgyává tenni.
És nőket is vártok.
Igen.
A kiképzés mennyire kemény?
Hát ez egy meghatározott rendszerben történik. Én nem gondolom, hogy ez a teljesíthetetlen kategória. Annyi van, hogy azért szükségeltetik nagyon fizikai, és nem utolsóban mentális állapot, egészséges állapot. De hát az élethez is szükség van. Ehhez enélkül az ember el fog veszni. a napi jellegű testmozgás ennek bármilyen formáját lehet, mert ez lehet egy rohampálya, lehet adott esetben egy harcászkodás, lehet közös testnevelés is, mert reggeli torna is, már egységes alapkiképzésen ez is benne van, egy parancsalaki, vagy bármi más, ezek szükségesek ahhoz, hogy, hogy kell. Én úgy vélem, hogy a mai világnak rendkívül nagy szüksége van arra, hogy valamilyen rendezett forma egy fiatal felnőttnél, vagy egy középkorú embernél, vagy már mondjuk aki 50 éves elmúlt, annak is meglegyen az életébe, mert sokkal több mindent kapunk vissza a másik oldalon, ha vállaljuk ezeket a idézőjeles megméretéseket. Ez egy nagyon polarizált és sokszínű világ. Láthatóan van benne művész alkatú ember, aki maradéktalanul végrehajtja a gyakorlatokat és mindent, és van olyan ember, akinek egyszerűbb természetesen az élete, de láthatja a jó példát. A Magyar Honvédség az mindig is egy kohéziós erő volt, ahol a társadalmi különbségek, nagy szavak nélkül, a társadalmi különbségek, a szociális problémákat azért helye közel nagyon jól le lehet kezelni, és eltűnnek, mert a közös cél és az akarat, ugye a szeretem megvédem motto alatt, az nagyban meghatározza az, hogy te mit tudsz, és mindig van, aki segít. Azért ez egy lényeges kérdés. Nem véletlenül, hogy a Magyar Honvédség vezetőjének az is egy nagyon fontos célja, hogy a tartalékos szolgálati formával közösséget építsenek. Egy olyan közösség jöjjön létre, mint amilyen az én szolgálati helyem is. A toborzó iroda, ahol azért a munkaidő végeztével sem engedik el az embert. Nagyon tudunk együtt gondolkodni, részben a feladatokban, részben másban, és a civil életben is nagyon jó kapcsolatok tudnak kialakulni. A tartalékos szolgálatban abszolút benne van, hogy te új barátokat, új társakat, új kapcsolatokat építesz, amiket át tudsz vinni akár munkahelyi formába, vagy bármi másba. Ez egy jó lehetőség, érdemes megfontolás tárgyává tenni fiataloknak, középkorúaknak, bárkinek.
A tartalékosok is kapnak egyenruhát?
Természetesen, hát ugyanolyan ruhájuk van nekik is. Természetesen a rendfokozat, még most a rendfokozati jelzésük is, annyi, hogy vannak olyan megkülönböztető feliratok, amik jelzik azt, hogy ők milyen szolgálati formában vesznek részt, de ugyanígy optimális körülmények között otthon tárolják, mert amikor jön a behívó parancs, már ennek megvan online és megvan írásos formája, és akkor öltöznek, és a megjelölt helyen fognak megjelenni, és onnantól kezdve pedig az irányításukat a kijelölt aktív állomány fogja átvenni. Ez így működik.
Előfordul gyakran, hogy másnapra behívják a tartalékosokat? Tehát, hogy
nem. Olyan világban élünk, természetesen előfordulhat már, de döntően ez 30 napra előre tervezett.
Maximis Majornál
nem. Így van, a műveleti résznek okozhat adott esetben jön egy feladatszabás, vagy bármi más, amire tartalékos katonára van szükség, de ők, nekem ez a tapasztalatom, hogy a területvédelmi zászlón mindig magas szinten megoldotta a mi ilyen irányú kéréseinket, de amúgy 30 nappal előtte, mert ugye a Magyar Honvédségnél mindig mindent terveznek. Nem rövid időre, hanem ezt már hosszú időre meghatározzák.
Beszéljünk egy kicsit, egy gyors talpalót adjunk hallgatóinknak a rendfokozatokról. Tehát, hogyha meglátunk egy katonát, honnan tudjuk, hogy milyen beosztásban van?
Hát a beosztás meg a rendfokozat az más, de lényeg az, hogy a legegyszerűbb és a legközérthetőbb a rendfokozat. Ugye a Magyar Honvédség hierarchizált rendszer, ennek így is kell lennie, ettől működőképes a rendszer. Van a legénységi állomány, ugye a közkatona, őrvezető, tizedes szakaszvezető, van az altiszti állomány, ami ugye régebben tiszthelyettesnek mondták, most már a visszatérve nagyon helyesen a régi hagyományos rendszerünkhöz, őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester, ide tartoznak a zászlósok is, ugye a zászlós, törzászlós, főtörzászlós, vannak a tisztek, hadnagy, főhadnagy és százados, vannak a főtisztek, az őrnagy, alezredes, ezredes, és vannak a tábornokok, akik igazából a rendszernek a legtetején vannak, ugye a vezér, dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy és a vezérezredes, aki ma a Magyar Honvédségnek a vezetője. Úgyhogy ő van a hierarchizált csúcsnak a legtetején. De mivel demokratikus keretek között élő államban, van egy nagyon erős civil kontroll, ugye a Honvédelmi Minisztérium részéről, illetve a parlament, a köztársasági elnök, de ez egy nagyon hosszú és bonyolult dolog, nem teljesen úgy néz ki ez, a most hirtelen ráöntik az ember, ez egy nagyon jól megkonstruált, most már több mint 30 éve működő rendszer, amit mindig a kihívásoknak, a kor követelményének megfelelően kell hozzáigazítani a tartalékos szolgálati formának is, részben akkor az átalakítása, a jövedelmi viszonyok, a kor szelleméhez kell, hogy, meg a kialakult helyzethez kell, hogy igazodjon.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a témáról?
Nagyon egyszerű. A világunk azért már úgy működik, ugye, hogy az online formák, irányasereg.hu. Ha ott megvannak adva ugye a vármegyei toborzó irodáknak, a jelen esetben nekünk kettő is, a telefonszáma, telefonon is lehet, van online jelentkezési forma is. De én mindig azt mondom, hogy az, hogy tetszik, a személyes bemutatás, a személyes idézőjeles eladás az a legfontosabb, mert rengeteg olyan kérdés lehet a jelentkezőbe, amit vagy telefonon, vagy az online formáknál nem mindig lehet ezt megvalósítani, toborzó iroda. Miskolcon a 65-ösök útja 2, Sátraújhelyen pedig a főtéren van irodánk. Oda egyszerűen bejönnek, és a kollégák magas szinten fogják tájékoztatni a tartalékos szolgálati formákról. Mind a mellett a nyár ugye a rendezvényekről szól, és azokról az eseményekről nagyon sok helyre meghívnak minket, ahogy a feladatszabásunk engedi, nagyon sok helyre el tudunk menni. Ez honvédelmi tábortól kezdve a hétvégén például Csincsén lesz sportnap, oda is eljutunk, vagy a múzeumok éjszakáján, és ma már lehetőség van arra, hogy ott kint ugye tudunk tájékoztatni, és ha adott esetben kell, akkor meg tudjuk valósítani a jelentkezés is, de még mindig a legjobb és a leghasznosabb formája az irodában történő személyes bejövetel. Mert ott mindent tökéletesen meg tudunk valósítani.
Kedves hallgatóink, a folytatásban véradási lehetőségekről tájékoztatjuk Önöket. Kezdjük Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyével. Június 28-án és július 2-án 8 és 15 óra között a Miskolci Területi Vérellátó Intézetben adhatnak vért a Szentpéteri kapu 72-76 szám alatt. Július 2-án 15 és 17 óra között Dédes Tapolcsány Művelődési Háza ad otthont a véradásnak az Iskola utca 33 szám alatt. Ugyanezen a napon 9 és 15 óra között Cigán Település Művelődési Házában adhatnak vért a Fő utca 43 szám alatt. Július 3-án 8 és 17.30 között a Miskolci Területi Vérellátóban 14.30 és 17.30 között Felső Zsolcán a Rendezvények Házában várják a donorokat. Július 4-én 8 és 15 óra között szintén a Miskolci Területi Vérellátóban, ugyanezen a napon 8 és 16 óra között Tiszaújvárosban a Hamvas Béla Városi Könyvtárban adhatnak vért a Széchenyi utca 37 szám alatt. Tolcsván a polgármesteri hivatalban várják a véradókat július 4-én 9 és 15 óra között. Július 5-én 8 és 15 óra között a Miskolci Területi Vérellátóban adhatnak vért, ugyanezen a napon 8 és 16 óra között Tiszaújvárosban a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Heves megyéből nézzünk néhány helyszínt. Június 29-én 9 és 12.30 között Viszneken a Művelődési Házban a Szabadság út 6 szám alatt várják a donorokat. Július 2-én 10.30 és 12.30 között Erdőtelek Település Művelődési Házában a Tenki út 47 szám alatt adhatnak vért. Július 2-én 14.30 és 16.30 között Kiskörén a Művelődési Házban, július 3-án 10 és 13 óra között Egerben a Civil Közösségek Házában adhatnak vért a Kossuth-Lajos út 12 szám alatt. Atkár Művelődési Házában július 3-án 14 és 17 óra között van lehetőség véradásra. Ugyanezen a napon 15 és 17 óra között Mátra Derecskén az önkormányzat épületében a Hősök teret 12 szám alatt várják a jó szándékú embereket. Július 4-én 10 és 16 óra között Sirok Művelődési Házában adhatnak vért. Július 5-én 9.30 és 11.30 között Kálon a régi vízmű épülete lesz a véradás helyszíne. Kompolton a Faluházban július 5-én 12.30-tól 15.30-ig lesz lehetőség véradásra. Július 6-án 9 és 13.30 között Abasár településen a Sári Közösségi Házban az Iskola út 36 szám alatt adhatnak vért. Egy véradással akár három ember életét is megmenthetik. Ennek érdekében az ország területén minden munkanapon több nyilvános véradó eseményt szervez a Magyar Vöröskereszt, valamint nyitvatartási időben várják a véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat intézetei is. Napi 1600-1800 véradó szükséges a biztonságos vérkészlet fenntartásához. A Magyar Vöröskereszt legismertebb tevékenysége a véradások szervezése. Véradó szervező tevékenységüket az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködésben végzik. Naponta mintegy 1800 véradót kell toborozniuk, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon olvashatóak. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Rácz Péter tartalékos századossal, a Miskolci Toborzó Iroda munkatársával beszélgettünk, adásunk végén pedig véradási lehetőségekről tájékoztattuk Önöket. Én búcsúzom mindenkitől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
csak átutazó vagyok itt a földön. Egy utas, aki utazik tovább, a napjaimat oly vidámon töltöm, és nem várok az élettől csodát. A boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak rég, az embereket oly vidáman nézem, mert nékik soha semmi nem elég. Hogy ők is utitársak, csak átutazók, olyanok, mint én. Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak, amíg egyszer kialszik a fény. Mindnyájan átutazók vagyunk itt a földön. Ha jól végezzük, amire ránk vár, az emlékünk ma sok-sok ember öltön, úgy ragyog, mint fénylő napsugár. Azok vagyunk itt a földön, s ha jól végezzük, amire ránk vár, az emlékünk majd sok-sok ember öltő, úgy ragyog, mint fénylő napsugár. Mindjárt átutazók vagyunk itt a földön. Ha jól végezzük, ami reák vár, az emlékünk van, sok-sok ember öltünk, úgy ragyog, mint a fénylő napsugár. Úgy ragyog, mint a fénylő napsugár. A vonatunk már messze, messze. Yeah.